Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Robert Francis Prevost, a katolikus egyház 267. vezetője, 14. Leó néven tegnap elfoglalta a pápai trónt. Véget ért a találgatás, felszállt a fehér füst a Vatikánban, megválasztották az új pápát. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy milyen pápai programot jelez Robert Francis Prevost névválasztása. Ez jelzi ugyanis a legvilágosabban azt, hogy pontifikátusa alatt milyen úton szeretné vezetni egyházát. A Szent Péter Bazilika lodzsáján elmondott beszédében egyértelművé tette, hogy pápaként a béke apostolaként kíván fellépni, hangsúlyozva, hogy a gonosz nem fog győzni. Beszédében a béke szó 10 alkalommal hangzott el. Ugyanakkor az is fontos, hogy külön köszöntötte a nőket. Fivéreim és nővéreim, mondta, ami szintén jelzi, hogy fontos szerepet szán a nőknek az egyházban. Hangsúlyozta ugyanakkor a hívők aktív részvételének a fontosságát az egyházi döntéshozatalban. Úgy fogalmazott, együtt kell keresnünk, hogyan lehetünk misszionárius egyház, olyan egyház, amely hidakat épít, párbeszédre törekszik, mindig nyitott, hogy befogadjon mindenkit, mindazokat, akiknek szüksége van szeretetünkre, jelenlétünkre, akik párbeszédre és szeretetre vágynak. Mire számíthatunk 14. Leó pápasága alatt? Erről beszélgetünk tehát a mai naprakészben dr. Csiszár Klára Antónia, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese, a katolikus kar dékánja a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit.
Meglepetés volt a tegnapi konklávén a fehér füst. Egyrészt, hogy mikor szállt fel, másrészt, hogy kiért szállt fel.
Meglepetés volt, hogy mikor szállt fel. Az én prognózisaimban még egy napot minimum eltarthatott volna a konklávé. Nyilván ilyen szempontból meglepetés volt, mert hát mindenki azt mondta, hogy ezek a bíborosok nem ismerik egymást, biztos hosszabb időre lesz szükség, 89 szavazatot, hogy magára egyesítsen valaki, ahhoz azért több idő kell. Hát ahhoz képest olyan gyors konklávénk volt, mint 16. Benedek pápa esetében, ugye a 4. szavazati fordulóban sikerült Prevost bíborosnak magára egyesítenie a szavazatokat. Az ő személye számomra nem volt meglepetés nagyon, annál is inkább, mert a püspöki szinóduson én már felfigyeltem rá, és pont a konklávé előestéjén, amikor bevonultak a konklávéba a bíborosok, az ORF televízió kérdezte tőlem, hogy hát mégis, ha 3 nevet kellene mondjak az összes prognózisból, amit lehet hallani, kit emelnék ki. És nekem ott 3 név hagyta el a számot, az egyik Parolin, másik Grech és a harmadik Prevost volt. Nem véletlenül nagyon sokat gondolkodtam az aspektusokon, az ő eddigi tapasztalatain, és hát úgy én esélyesnek tartottam, legalább annyira, mint Parolint, ha nem jobban.
Egyébként arról is beszéltünk korábban, hogy érdemes figyelni a szerzetesekre a konklávén, és ebbe a képbe is beleillik a most megválasztott pápa.
Így van, és nem csak a szerzetesekre, a szerzetessége az egy abszolút bónusz, hogy úgy mondjam, de ha belegondolunk, hogy mennyi minden tapasztalata ennek a bíborosnak volt, hát kezdjük ott, hogy missziószerzetes, ágostonrendi, bár koldulórend, de ő ugye misszionáriusként élt évtizedeken át Peruba. Ezt követően az ágostonos rendnek a fő elöljárója volt. 40 ország volt rábízva, állandóan járt ezeket az országokat. Hát úgymond az ágoston rendnek volt ő a pápája, ha így tetszik. Aztán, ha megint belegondolunk, aztán ki lett nevezve püspöknek, tehát magával hozza azt a tapasztalatot is, hogy mit jelent püspökként szolgálni Peruban, Dél-Amerikában, egy egyházmegyében, akkor püspöki konferenciának volt az alelnöke. Ez azt jelenti, hogy püspöki konferencia tapasztalata is van. Ezt követően meghívták őt a kúriába. A kúriába prefektusa lett a püspöki kinevezésekért felelős digasztériumnak, tehát ismeri a kúriát belülről is, de kívülről is. Szerzetes, világtapasztalat, egyfajta szabadság, egy nagyon szép viszonyulás a hatalomhoz. Ugye a szerzeteseknek ez a szép benne, hogy ők másként szocializálódnak, tehát nekik a hatalomhoz való viszonyuk kicsit másabb, mint mondjuk egyházmegyés papoknak is akár, hiszen a szerzeteseknél általában válasszák az elöljárókat egy bizonyos időre, és aztán ők visszatérnek, teljesen normális, úgymond normális szerzetesi életet élni, tehát megint egyek lesznek a többiek közül, és ez azért egy más árnyalatát mutatja meg a hatalomhoz való viszonyulásoknak. Van egyfajta szabadságuk, de ugyanakkor a hatalom kezelése, a hatalomra való tekintés mégis más árnyalatot mutat. Tehát mindezt hozza magával, nagyon sok nyelvet beszél, édesanyja spanyol származású, édesapja francia, olasz származású, Amerikában született, Chicagóban, matematika tanár volt, onnan került át missziósként, aztán Peruba, tehát úgymond egy migrációs háttérrel rendelkezett már Amerikában, aztán megtapasztalta, mit jelent amerikainak lenni Dél-Amerikában, ami ugyancsak nem egy egyszerű helyzet, megtanulta a rábízott indigén népnek a nyelvét, hogy egy legyen közülük, hogy egyre inkább tudjon velük kommunikálni. Szegény negyedekben tartott matematika órát fiataloknak, nagyon gyakran a földön aludt. Tehát, és ehhez újra és újra visszatért még a római idejében is, ugye 2023-tól van Rómában, ő évente egyszer visszatért Peruba, úgymond a földdel való kapcsolatot ápolni, és együtt élni az egyszerű emberekkel. És ez nyilván ez egy lelkiségnek is a kifejezése, ami a pápaságát is végig fogja kísérni, és biztosan bennünket is nagyon meg fog határozni.
Még egy kérdés a megválasztásával kapcsolatosan. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy hát nyilván most itt lehet utólag okoskodni, de hogyha jobban belegondolunk abba, akkor Ferenc pápa igazából meghatározta idézőjelben benne az utódját, hisz az elmúlt időszakban folyamatosan növelte az ő láthatóságát, tehát tolta előre az egyházon belül, bármilyen csúnyán is hangzik ez, és gyakorlatilag predesztinálva volt ő arra, hogy Ferenc pápa utódja legyen.
Hát azért voltak, akiket hasonlóan, ha nem jobban tolt. Hát ugyanilyen következtetést vontunk le Párolinnal kapcsolatban, akire ugye az államtitkárságot bízta, aztán több konfliktus helyzetbe küldte, hogy megoldásokat keressen, de akár gondolhatunk Zuppira is, a bolognai érsekre, ugye Bíborosra, aki ugyancsak Moszkvában járt, Ukrajnában járt a béke előmozdítása érdekében. Tehát Ferenc pápa nyilván több szereplőre számított, és az ő segítségükkel próbálta vezetni az egyházat. Prevost nyilván egyike volt ezeknek, rábízott egy nagyon fontos digasztériumot, a püspöki kinevezésekért felelős digasztériumot, püspöki ügyekért felelős digasztériumot, úgyhogy ilyen szempontból nyilván kulcs szerepet töltött be az előző pontifikátusban, viszont csak 2023-tól, tehát nagyon rövid ideig volt ő a kúriában, Ferenc pápa kvázi egyik jobb kezeként, a pontifikátusnak a nagy részét ő Peruban töltötte.
Mit jelent az, hogy egy amerikai pápát választott a konklávé? Mit jelent az amerikaiság? Kell ennek jelentőséget tulajdonítanunk, vagy pedig nem kontinensben kell itt gondolkodni?
Nyilván ez egy tőke lehet az aktuális geopolitikai helyzetbe, de én most meg vagyok győződve arról, hogy nem kontinens szerint választottak püspököt, Róma püspökét, hanem inkább a tapasztalatok tekintetében. Tehát egy ilyen poliglott személyiség még úgymond nem ült a Péteri székben, mondják az elemzők, amiket én az elmúlt napokban olvastam, nagyon-nagyon sok színű, sokrétű a tapasztalata, amire szüksége van ma az egyháznak, a kúria reformot tekintve az még nem honosodott nagyon meg annyira, hogy magától értetődő legyen, tehát ott kellett valaki, aki a kúriát belülről ismeri, ugyanakkor a kúria a világegyház szolgálatába akar lenni, és ehhez nagyon jó, hogyha püspöki tapasztalata van, úgymond a világegyházban, látta, mit jelent püspöknek lenni, mire van szüksége nekik a kúria részéről, tehát egy nagyon-nagyon színes képet mutató, és szerintem ez volt a döntő, és persze a lelkülete, az egyszerű, szegény de megjelenése, amit a tegnap is láthattunk, ő nem lesz egy média sztár, de ugyanakkor egy nagyon alaposan, precízen, következetesen dolgozó szentatyánk lesz, akinek nagy-nagy szívügye lesz egyrészt a püspökökkel való kapcsolat, a szinodalitásnak a továbbvitele, és persze, a neve is mutatja, a társadalmi problémákra, úgymond az idők jeleire való fokozott odafigyelés.
Jó, hát akkor beszéljünk a névről. 14. Leóként lépett Ferenc pápa nyomdokaiba. Ferenc pápa nyomdokaiba lépett a szó szoros értelmében is, vagy csupán Ferenc pápát követi a péteri székben?
Igen, mindenképpen a nyomdokaiban lép. Hát persze azt mondták az utóbbi napokban, hogy igazából Szent Péter utódot választunk. A neve nyilván program, hogyha ezt fogalmazhatom így. Ugye Chicagóról tudni kell, mert talán érdekes, hogy az első, hogy a nagyipari és munkás metropolis, úgymond. És itt nyilván nagyon korán találkozott ő már társadalmi kérdésekkel, és a névválasztás erre is mutat, hogy mint 13. Leó pápa, ő is egy szociális pápa lesz. 13. Leónak köszönhetjük az egyház első társadalmi enciklikáját, szociális enciklikáját, a Rerum Novarumot. A munkás kérdésekkel foglalkozik, az emberi méltóság védelmével, ezeknek a fényében az elszegényedőkre próbálja irányítani a figyelmet, és ezzel mindig nyilván előmozdítani a társadalmi igazságosságot, és ez a kulcsszó tegnap is előjött az ő beszédében, és így számíthatunk arra, ugye 13. Leó a nagy társadalmi változásokat ismert fel, felismerte a liberalizmusnak és a kapitalizmusnak úgymond az egymásnak feszülését, és most is nagy társadalmi változások előtt állunk, ugye most ugyancsak a digitalizáció az, ami nagyon fog bennünket érinteni nyilvánvalóan a következő pontifikátusban, és véleményem szerint erre is akar ő majd reagálni, és ezekben a kérdésekben is állandóan az embert nem szem elől téveszteni, és mindig az emberi méltóságnak az ügyvédjének maradni, és erre fog bennünket is buzdítani. Másik érdekesség, ha én jól tudom, akkor 13. Leó ágostonos rendi plébánián nőtt fel, ágostonos rendiek közelében, és azt mondják, hogy az ő szocializációja, egyházi szocializációja persze rányomta egész életére ezt a tapasztalatot, ezt a szocializációt, és szerintem innen is inspirálódhatott ugye ágostonos rendiként, ezért is lehetett neki szimpatikus annyira 13. Leó az elődje, de nyilván még őt nem hallottuk megszólalni erről, hogy miért is ez a név, biztos a következő napokban erre is sor fog kerülni.
A névválasztás mindenképp kötelez a pápák esetében?
Egyértelműen igen, tehát azt szokták mondani, hogy a név az program, és ezt láttuk Ferenc pápa esetében is, és én úgy gondolom, hogy ez bebizonyosodik a következő, illetve most 14. Leó pontifikátusában is majd.
A 13. Leó pápáról azt tartották, hogy egy nagyon-nagyon dolgos pápa volt, összesen 85 enciklikát adott ki. Az akkori világ változásainak a minden egyes területére reflektált, kitért, ezt kell elvárnunk 14. Leó pápától is?
Így van, ez mindenképpen várható lesz a pontifikátusa alatt, ezért sem véletlen a névváltozás, illetve a névválasztás mindenképpen, és itt több mint valószínű, így gondolom én, hogy a digitalizációt, a mesterséges intelligencia, mindaz, ami jelenleg a társadalmunkban annyira jelen van, és egyfajta kultúra formáló ereje is van egyre inkább, ezeket ő nyilvánvalóan át fogja gondolni, ki fogja dolgozni az egyház számára, akár egy enciklika formájában, vagy több enciklika formájában, nyilvánvalóan igen.
Csiszár Klára Antónia teológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese, a katolikus kar dékánja a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy új pápa lépett a világ elé, 14. Leóként az amerikai Robert Francis Prevostot választotta a katolikus egyház 267. vezetőjévé. A tegnap elmondott idézőjeles székfoglaló beszédében a béke szó volt a kulcsszó, 11-szer vagy 10-szer említette a béke szót. Ennek mekkora jelentőséget kell tulajdonítanunk?
Hát ennek nagy jelentősége van. Ugye 80 évvel a második világháború végén ez is program, különösen is a mai háborúkkal teli világban, és a háborút talán érthetjük sajnos nagyon sokféle megnyilvánulásban, mégpedig ugye az ukrajnai konfliktus, Oroszország háborúja Ukrajnával, ez egy nagyon aktuális téma ebben a pontifikátusban már az elején. De a belső háborúk is, ugye látjuk, országokon belül egymásnak feszülnek a különböző véleményeket, képviselők inkább egymást kizárni próbálják bizonyos, illetve kizárni próbálják bizonyos irányzatok a másként gondolkodókat, és nyilván itt ez is egy feladata a következő pontifikátusnak, valamelyest hídépítővé válni. És többször elmondta azt is, hogy félelem nélkül, többször elmondta, hogy a dialógus egyháza kell, hogy legyünk, az együtt haladásnak a fontosságát hangsúlyozta. Talán először hangzott el az a szó, hogy férfiak, nők, tehát a nők szó szerintem először hangzott el a Szent Péter Bazilika lodzsájáról egy pápai köszöntő beszédben, erre is hangsúlyt fektetett rögtön, ugye Mária közbenjárását kérte, az Üdvözlégy Máriát közösen, tehát nyilván próbálta arra irányítani a figyelmet, és meghívni mint egy mindannyiunkat, hogy legyünk hívépítők vele közösen, mert ez az egyetlen útja a békének. A békét másképpen nem tudjuk kieszközölni, csak akkor, hogyha közösen dolgozunk, hidakat építünk, másként gondolkozó emberek között, egymást nem ismerő emberek között, kultúrák között, és ezt közösen tesszük. És itt újra csak azt is kihangsúlyozta, ugye, a nyitottságot, ami szükséges, a szeretetet, amivel mindenki felé kell, hogy közeledjünk, amivel minden kifelé kell, hogy közeledjünk. A szinodalitást megerősítette, hogy ezen az úton tovább kell haladni, ugye az egyháznak ez a kultúrája, ami az együtt haladásnak a kultúrája, úgyhogy nagyon sok minden, nagyon erős üzenete volt a tegnapi néhány percnek, amikor először láthattuk, hallhattuk 14. Leó pápát.
Ha már a szeretetnél tartunk, a szeretettel kapcsolatban a püspökként még beszólt, vagy odaszólt G.D. Vance amerikai alelnöknek, aki nemrégiben katolicizált, és G.D. Vance a Donald Trump-féle adminisztrációnak az illegális migrációt megállító intézkedéseit védte, és arról beszélt, hogy tulajdonképpen úgy kell tekinteni a szeretetre, mint ilyen körkörös körökre, jobban szeretjük a családot, majd innen kiindulva egyre szélesedik a kör, és hát csak épp azt nem mondta, hogy amikor az illegális migráció, amikor a menekültekre érünk, vagy amikor elérünk a menekültekig, addigra már elfogy a szeretetünk. És Robert Prevost gyakorlatilag szembe menve az amerikai adminisztrációnak képviselő G.D. Vance-nek az álláspontjával elmondta azt, hogy Jézus nem kéri azt tőlünk, hogy rangsoroljuk a mások iránti szeretetünket. Ez a szembenállás, ez meghatározhatja az ő viszonyát az amerikai adminisztrációval, hogy nem kell idáig menni. Itt csupán egy pap kinyilvánította azt, hogy ő hogyan gondolkodik a szeretetről.
Úgy gondolom, hogy ő kinyilvánította azt, hogy mit jelent az evangéliumi szeretet, ami nem ismer kategóriákat. És ezt nagyon világosan megfogalmazta, és valószínűleg, hogy ő világos marad megfogalmazásaiban, akkor, amikor az evangélium értékekről lesz szó, és azoknak a félremagyarázásáról, és erre szükség van ma, úgy gondolom, hogy ennek mi lesz a következménye, azt még nem tudjuk. Amit jelenleg látunk, hogy egész Amerika boldog és újjong, azért, hogy amerikai a pápa, bár abban azért néha szinte biztos vagyok, hogy ilyen háttérrel, hogy spanyol, francia, olasz, bevándorló család, háttér, csak nem tiszta bio-amerikai, lehet azért otthon ő is néha megélte azt, hogy hát azért mégsem az, ami az útlevélben van, de nyilván most mindenki örül, boldog, hogy amerikai lett a pápa, és ez így van rendjén. Ezt úgy gondolom, hogy hamarosan látni fogjuk, hogy ez mennyire tőke is, hogy ő amerikai, és ennek megfelelően kapcsolatban tud lenni, tehát hidatkat tud építeni ilyen szempontból az amerikai kormány felé is, amire valószínű, hogy szüksége lesz a következő időszakban a világnak. Ez mind a jövő kérdése.
De azt elmondhatjuk a korábban idézett kijelentéséből, hogy Ferenc pápához hasonlóan hangsúlyosan az elesettek felé forduló pápát választottak a bíborosok?
Ez egyértelmű. Tehát az ő egész eddigi élete erről szól, a névválasztása erről szól. Itt úgy gondolom, hogy nincs is értelme találgatni.
Találgassunk akkor más témában, a nők egyházban betöltött szerepét illetően. Látunk tisztán, hogy mi az új pápának a víziója? Azt tudjuk, hogy mi volt Ferenc pápának a víziója, ahhoz képest mit látunk?
Azt látjuk tisztán, hogy ő a püspöki digasztériumban három vezető beosztásban, fontos beosztásban levő hölgyel dolgozott együtt. Azt látjuk, hogy tegnap este megemlítette a nőket a beszédében, hogy mennyire fontos kiemelten a nők, férfiak szerepe, mindkettőknek a szerepe az együtthaladásban, a hídépítésben. Ez azt jelenti, hogy a nők ugyancsak ebben a pontifikátusban is a Ferenc pápa által elindított participációra, fokozott participációra számíthatnak. Egy érdekes kérdés lesz és szempont lesz, hogy megerősíti-e hivatalában a szerzetesi digasztériumnak a prefektusnőjét, amit ugye Ferenc pápa alig néhány hónapja nevezett ki. Ez nyilván egy beszédes cselekedete lesz, és én úgy gondolom, hogy az utat, amit Ferenc pápa a nők számára megnyitott, azon Prevost bíboros jelenleg 14. Leó pápa tovább fog haladni. Ugye ő megélte, ott volt velünk a püspöki szinóduson végig, és nagyon-nagyon pozitív szereplőként éltük mi ott meg őt, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok ezen a téren is.
A szinodális szinódusról szóló megnyilatkozásaiban az egyház szerepével kapcsolatos álláspontját illetően mikor vonalazódott? Milyen egyházat képzel elő nyitott, zárkózott, bezártabb, nem annyira nyitott, mint a Ferenc pápái?
Nyitott mindenképpen, hát a szinódus alatt most arra tudok hivatkozni, amit hallottam tőle a különböző megnyilatkozásokban, interneten is elérhetőek, hogy ismételte Ferenc pápának a todosz kategóriáit, mindenki. Ugyanakkor ugye ő a szinódusban a püspökökért felelős, hogy így mondjam, prefektusként volt jelen, és ilyen tekintetben is interneten is elérhető egy sajtókonferencia, ahol például megjegyzi, hogy mennyire fontos lenne átgondolni a püspöki kinevezéseknek a módját, hogy ezekben a kinevezésekben egyre többen részt vehessenek a kiválasztásban, az azt megelőző tanácskozásokban, hogy több transzparencia legyen ennek kapcsán, és tudjuk, hogy van is egy ilyen munkacsoport, amely a püspöki kinevezéseken dolgozik, a szinódus megbízásában, illetve Ferenc pápa felkérésére, aminek a munkája tovább folytatódik. Ő többször hangsúlyozta, hogy a püspökök nem kiskirályok a saját egyházmegyékbe, hanem ennek vége kell, hogy legyen, és hangsúlyozta a püspöknek a világegyházban való szerepét, tehát nem csak az egyházmegyéért felel, hanem az egyházmegyében mindig a világegyház sokszínűségét képviseli és jeleníti meg. Többször azt mondta, hogy a püspökök katolikusak kell legyenek a szó szoros értelmében, ami azt jelenti, hogy egyetemes. Tehát ő ebben is teljesen rácsatlakozik Ferenc pápa útjára, pontifikátusára, és itt ő nagyon egyházjogászként, ő itt nagyon-nagyon precízen egy nagyon sziszifuszi munkát fog elvégezni a következő években, talán évtizedekben, hogy a szinodális egyháznak a kultúrája meghonosodjon a világegyházban.
Sokat beszéltünk arról ugye most, hogy Ferenc pápának a nyomdokaiba kíván lépni a megválasztott pápa, de az első megjelenésében világosan jelezte azt, hogy ő más pápa lesz. Nem Bonacerával köszönt, nem csak a fehér ruhát öltötte magára, hanem a vörös ruhát is felvette. Tehát mindenképp jelezte azt, hogy ő egy más pápa lesz. Nyilván az is elhangzott nagyon sokszor az elmúlt hetekben, hogy nem egy új Ferenc pápát keres a katolikus egyház, keres a konklávé, hanem egy új pápát. De hogy mennyireben lesz mégis más 14. más, Leó, mint Ferenc pápa?
Más személyiség 14. Leó, és ha tegnap pont élő egyenesbe közvetítettem az egyik rádióban, és pont ugyanezt a kérdést tették, hogy hú, hát felvette a mocettát, megint színesbe, megint díszbe öltözött. Ugyanakkor az az egyszerűség, amivel az az ember kijött az erkélyre, tehát valahogy összhangban volt, az valahogy ő volt, autentikus volt, nem a leutánzása a Ferenc pápa fellépésének, hanem egy igazi személyiség állt előttünk a maga egyszerűségében is. Láttuk, hogy mennyire passzol hozzá, könyvelávadt szemekkel állt ott a liturgikus ruhában, ahogy az Benedek idejében láttuk, ugyanabban az öltözetben, és mégis tudta közvetíteni azt felénk, ami az a lelkület, ami tényleg megszólít. Pont azért, mert autentikus volt. Nem volt mű, nem volt utánzat, nem volt ilyen kínlódás, hanem egy nagyon őszinte ember lépett ki elénk, úgy abban az öltözetben, és szerintem ez volt az autentikus, és ma ezt is láthattuk, hogy a Szentmisében, amit a bíborosokkal közösen ünnepelt ma délelőtt, ott angolul kezdte a prédikációját, és az első olvasmányt egy hölgy olvasta fel. Ezek azért nagy, ezeknek jelzésértékei vannak. Ma már az egyszerű püspöki gyűrűje volt rajta, nagyon egyszerűen volt felöltözve, tehát itt nem lesz semmi gond, de valakinek újra magára kellett venni a mocettát. Én ezt így mondom. és uh-huh. abban a megjelenésben, ahogy ő ezt tette, úgy gondolom, hogy az összhangban volt. Nagyon jó választás szerintem, a legjobb, amit hozhattak, a legjobb. Ferenc pápa azért nem könnyítette meg az utódjának a helyzetét, ugye pontosan ezzel a ruházattal, mert már rögtön mértük, hogy na most ugyanaz, vagy más, vagy hogy köszön, vagy nagyon eltalálta a köszöntést is, békesség veletek, ez úgy gondolom az a köszöntés, amire a mai világnak a legnagyobb szüksége van, és egy másik érdekes kérdés lesz, ami ugyancsak nem könnyű Ferenc pápa után, most ha ő beköltözik az apostoli palotában, akkor nem kell rögtön azt mondani rá, hogy vége a szerény egyházat, nem, ő egy ágoston rendi szerzetes fog maradni pápaként is, mint ahogy mindig láttuk Ferencnél is a jezsuita karizmának a kiütközését, a megmutatkozását, és itt is egy kolduló rend, egy a szegények felé irányuló spiritualitás, aki érzékeli a világ fájdalmát, az emberek fájdalmát, és ott van jelen ezekben a momentumokban, és ez lesz a következő pontifikátus.
Most azt mondhatja a hallgató, hogy hát még meg sem száradt igazából a pecsét meg a tinta az idézőjeles kinevezésen, és már is jövünk az elvárásokkal az új pápa felé, már is jövünk azzal, hogy mi az, amit neki mindenképp meg kell tennie az elkövetkezendő időszakban. Ami abból a szempontból jogos, hogy igazából akkor, amikor egy pápáról beszélünk, akkor, amikor azt mondjuk el, hogy milyen kell legyen a pápa, igen, akkor az egyházzal szembeni elvárásainkról is szólunk, és abban bízunk, hogy a pápa meg tudja tenni mindazt, amit mi elvárunk a világegyháztól. Mennyiben tud kiszámítható lenni 14. Leónak a pápaság?
Ez el fog válni, de itt mindig tényleg az elvárásainkkal azért nekünk nagyon gyakran bajaink vannak, mert úgy gondoljuk, hogy attól, amitől elvárunk dolgokat, attól a mi hozzájárulásunk, vagy fáradtságunk, vagy izzadtságunk kevesebb lesz, nem, hanem ez is egy olyan pontifikátusnak ígérkezik, aztán meglátjuk, hogy ilyen lesz elnyilván, itt mindig meg kell hagyni ezt a lehetőséget, de ami meghív bennünket, tegnap is meghívott bennünket, hogy közösen építsük a hidakat. Tehát munkára fel pontifikátus. Nem elvárásokkal teli várakozás, nem elvárásokkal teli kritikák és karbatett kézzelülés, hanem igent mondani arra meghívásra, amit ő már tegnap próbált felénk közvetíteni. És itt, hogy igen vagy nem, ez a mi válaszunk. És úgy gondolom, hogy attól gyümölcsöző, és akkor lesz szép az evangélium útján való haladás 14. Leó pápával, hogyha a mi igenünk is ott van, és nem csak az ő igenje, úgyhogy ez így lenne egy szép történet.
Siszár Klára Antóniát, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettesét, a katolikus kardékányát hallották az elmúlt 30 percben itt a Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.